műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
Már közel 120 ezer sajátos nevelési igényű gyerek él Magyarországon. 69 ezer tanul általános iskolában, a többiek a középfokú oktatásban és a szakképzésben. De az iskolák nincsenek kellően felkészülve a fogadásukra. A szakember hiány, az eszköztelenség pedig jelentősen megnöveli a szülők terheit. Hol lehet segítséget kérni? Milyen nehézségekkel kell szembenézni? És milyen az élet felnőttként, ha esenisek vagyunk?
7 éves korában diagnosztizálták az unokámat, akkor tudtuk meg, hogy autista, előtte is voltak már problémák, de igazán nem ez irányban történt a fejlesztése. Ezt követően, amikor ez kiderült, én rögtön a szakirodalomhoz fordultam, és a szakemberekhez, és mindenféle tanfolyamot, képzést és szakanyagot elolvastam, hogy segíteni tudjam az unokám fejlődését, fejlesztését, illetve segítsek a lányomnak a nevelésében. És én ezért minden szakmai fórumon, konferencián, ahol lehetőségem van, megjelenek. Nagyon sokat olvastam, nagyon sokat tanultam, hiszen ez egy borzasztó nagy feladat volt a családnak is elfogadtatni azt, hogy van egy 7 éves autista kisfiú unokánk, aki a család része, aki ugyanolyan gyermek, mint az összes többi, de valamilyen módon mégis egy kicsit kirekesztve van ebben a társadalomban. És ezt szerettem volna csökkenteni, és őt is ennek a társadalom részévé tenni. Ehhez kellett rengeteget tanulnom, olvasnom, és el kellett a családdal fogadtatni, hogy ő ilyen. Ez nem könnyű munka volt, de nagyon sikerült megtanítani a lányomat is arra, hogy azt, aki nem fogadja el, azt el kell engednünk, mert az csak nehezíti ezt a folyamatot. Úgy érzem, hogy talán most kitágul a világ, kinyitunk az autista gyermekek felé is, és valamilyen módon a fejlődésük, a fejlesztésük, a jövőjük egy picit könnyebb lesz és jobb lesz. A gyerek most 11 éves, most már önállóan el tudtam mondani anyák napjára egy verset, amit együtt tanultunk meg, ez egy borzasztó nagy dolog. Ott tart, hogy úszni megtanult, azt mondták, soha nem fog tudni úszni, versenyre jár, megtanult kerékpározni, azt mondták, soha nem tud kerékpározni, és a gyermek Budapesten önállóan eljár a logopédushoz, úgyhogy metróval és busszal kell neki járnia. Nagyon jól közlekedik, és a szociális kapcsolódása is egyre jobb. Nagyon sok helyre elhozzuk, el tud jönni színházba velünk. Ugye ehhez mindaz kell, hogy fejlesztés, fejlesztés, együtt lenni, nevelni, együttműködni az iskolával, a pedagógusokkal, és bekapcsolni őt a családi életbe. Ez a legfontosabb. És mellette a szeretet, hogy szeretni kell őt.
Szilvási Zsuzsanna, Mars Alapítvány érdekvédelmi szakembere. Milyen érdekvédelemre van szüksége az esenis gyerekeknek és szüleiknek?
Elsősorban a gyerekeknek van szüksége érdekvédelemre, nyilvánvalóan, hiszen ők azok, akik az ellátórendszerben pillanatnyilag nagyon hiányosan kapják meg azokat a támogatásokat, amik egyébként teljes joggal megilletik őket.
Sőt, törvényileg jár?
Sőt, praktikusan azt kell, hogy mondjam, ami lehet, hogy furán hangzik, hogy a köznevelési törvény és az azt működtető rendelet az egyébként EU-konform. Én dolgozom európai érdekvédelemben is, évek óta. Tényleg azt gondolom, hogy a jogszabályok, a jogi keretek, azok nem olyan rosszak. Nagyon-nagyon sok támogatást deklarálnak, az a baj, és azért van szükség az érdekvédelemre, mert közben viszont a gyerekek nem kapják meg ezeket az előírt támogatásokat.
Na de miért nem?
Egyrészt a családok nem tudnak róla, és mi itt lépünk közbe, évek óta azzal foglalkozunk, hogy jogtudatosítjuk a családokat, elmondjuk, hogy mik azok a támogatások, amiket ők teljesen jogosan biztosan megigényelhetnek. Tehát egyrészt van egy információhiány, mégiscsak a ellátórendszernek a hibája, mert hogy azt gondolom, hogy amikor valaki megkap egy eseni státuszt, vagy akár egy diagnózist, akkor a családokat nem csak arról kellene tájékoztatni, hogy akkor ez a helyzet, hanem arról is, hogy te milyen támogatásokat kaphatsz az egészségügyben, az oktatási rendszerben, vagy később felnőtt korban, és ez nem történik meg.
Ugye ez azt jelenti, hogy nem az a baj, hogy a szülő tájékozatlan a jogban, hanem az a baj, hogy az ellátórendszer maga is tájékozatlan a jogban.
Ez is így van. Nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy az ellátórendszer is egy így szoktuk alapon működik. Iskolai igazgatókkal is tárgyaltunk gyerekek ügyében, amikor nekem az volt az érzésem, hogy én érdekvédőként jobban ismerem azokat a jogszabályokat, ami az ő munkakörnyezetét mozgatja, ami azért nonsens. Legtöbbször köszönő viszonya nincs, hogy hogyan kéne jogszabályi szinten csinálni valamit, ahogyan előírják a jogszabályok. Mi nem vittünk még ilyen pereket végig, de vannak olyan helyzetek, amikor igenis a családok elkezdenek konkrét jogi lépéseket tenni, azért, mert a gyermek olyan borzasztó helyzetbe kerül egy iskolába, hogy fizikai bántalmazás is éri, vagy az elhanyagoltságtól, vagy az oda nem figyeléstől mondjuk az ő állapota romlik. Tehát vannak azért családok, akik belemennek ilyen konkrét jogi esetekbe, tehát valós elhanyagolás.
Nem elég az, hogy a család fölvilágosítja az ellátórendszert, hogy ez a jogszabály mostantól tessék betartani?
Ez nem a család dolga, tehát mi a családokat elég erőteljesen támogatjuk abban is, hogy álljanak ki magukért, de én azt is gondolom, hogy egy ellátórendszernek önmagában tudnia kellene, hogy hogyan működjön, csak közben volt előttük egy olyan felső vezetés, ami pedig nem látható utakon küldött visszafelé jelzéseket, ezt szintén családok beszámolóiból tudjuk. Jeleztek mondjuk egy szakértőbizottság meg, hogy igen, tudjuk, hogy eseni kódot kellene adni a gyerekeknek, de adjatok nekik BTM-t mostantól, mert már nincs több olyan hely, ami azt jelenti, hogy a gyereket tuszkolták bele a meglévő ellátórendszerbe, és nem az ellátórendszer válaszolt a gyerek szükségleteire.
Most akkor mi az, amit tud tenni egy érdekvédelmi szervezet?
Elsősorban a családoknak segítünk, hogy ők legyenek tisztában azzal, hogy mi az, amit kérhetnek ettől a rendszertől, és ne hagyják ebben magukat, nyilván határozottan, asszertíven kommunikálva. Részt tudunk venni olyan csoportmunkákban, mint az SNV minimumnak a megírása, ahol nagyon sok helyen megjelent aztán pontosan annak a sok-sok ezer családnak a kívánság, vagy a vágyára, vagy a nehézsége, akikkel mi ez idáig dolgoztunk.
Tarlilla angol-latin magántanár és érintett.
Egyrészt nehezítettebb a mozgásom, hemi parézises vagyok, illetve nagyon rosszul látok. A harmadik pedig, ami a legkésőbb derült ki, autista személy vagyok, autista felnőtt.
Mikor derült ki?
35 éves koromban. Én már 10 évvel ezelőtt is sejtettem, volt egy rosszul lét folyamatom, akkor kerestem szakembereket, a szakemberekkel utasítottak, akkor én elengedtem ezt, és 2015 körül, mivel az érdekvédelembe aktívabban részt akartam venni, úgy döntöttem, hogy az öndiagnózis nem elég, végig kellett mennem, mert egyszerűen elmítek nekem. Láttam egy szemléletformáló videót egy brit oldalon, és ott mutattak egy kamasz fiút, és a szobája ugyanolyan volt, mint az enyém, a viselkedése, mint az enyém, és akkor utána olvastam, felvettem a kapcsolatot más autista felnőttekkel.
Az, hogy nem tudtad, hogy autista vagy, segített neked, hogy diplomád legyen, vagy nehezítette?
Sokat nehezített. Én kétszer próbáltam meg az egyetemet, ezt kezdtem 2000-ben, 2008-ig jártam az egyetemre, megakadtam én is a szakdolgozatnál. És utána hagytam elveszni a szakdolgozatot, így 2020-ban újra kellett kezdenem az egyetemet, akkor már tudtam, hogy autista vagyok, így megkaptam a specifikus támogatást magánúton, így sikerült lezárni az egyetemi tanulmányokat, és 24-ben diplomát szerezni.
Na de hát más nehezettséged is van, mert mozgássérült is vagy, és gyengéllátó is. Ez sem lehetett könnyű áthidalnod.
Nagyon nem volt könnyű. Amikor az egyetemre mentem, meg kellett tanulnom hang alapján tanulni, mert annyira nem bírta a szemem a olvasást. Tehát most is úgy van, hogy mindent nagyítani kell, de megtanultam ezzel együtt élni.
És tanítasz.
Mit segít a tanításod során az, hogy te magad is egyéni helyzetben vagy?
Nyitottan vagyok az egyéni helyzetek felé, legyen az szociális, vagy bármiféle adottság. Általánosságban azt mondják a tanítványaim, hogy belemegyek a részletekbe, amiben mások nem feltétlenül, amennyire szükséges, illetve másképp mutatom be az angol nyelv szépségeit.
Amit szoktak még mondani, hogy a különböző hátrányokkal élők nagyon nehezen tudnak dolgozni.
Ezzel egyetértek. Én is részmunkaidőben dolgozok, családi vállalkozás keretein belül vállalok valamennyi munkát. Ennek megvannak a maga nehezítettségei. Ahhoz, hogy tényleg teljes értékűen iskolába tudjak tanítani, ahhoz egy befogadó közeg kellene, mert én nem akarok a gyerekek türelmével visszaélni, én a maximumot akarom kihozni magamból.
Csordás Anett az Egyszer Gyerek Oktatás koordinátora. Mi az, amit szeretnétek most megváltoztatni?
Hát a legfontosabb az az lenne, hogy ha esenik köznevelési minimum megvalósul, akkor az egész oktatási rendszernek az oktatási színvonala emelkedik. Minden gyerekről van szó. Akkor, hogyha egy olyan gyermek, akinek támogatási szükséglete van, kap egy támogatást, azt jelenti, hogy a tehetséges gyerek támogatva van abban, hogy ő a tehetségét kifejlesszet.
Már pedig lehet mondani, hogy minden gyerek tehetséges valamiben.
Hát igen, és valamilyen módon minden gyereknek van valamilyen támogatási szükséglet, és hogy ezt a szülők tudják a leginkább. Mindenkinek van valami. Lehet, hogy nem külsőleg látható, miben neki támogatási szükséglete van, és az lenne nagyon fontos, hogyha ez evidenciaként lenne kezelve az iskolai osztályba is. Tehát, ha nem egyforma dolgokat követelnénk meg a gyermekektől, hanem megnéznénk azt, hogy ki milyen, és az ő saját személyiségére szabva lenne a támogatás. A differenciális az pont ezt jelenti, hogyha van egy gyermek, aki sokkal tehetségesebb, ugyanaz az idő alatt megoldhat 5 feladatot, van egy olyan gyermek, aki egy feladatot egy segítővel oldja meg. A V4 program keretében Prágába jártunk a múlt héten, ahol egy inkluzív osztálytermi órát néztünk meg. 29 gyerek volt, 9 gyermek sajátos nevelési igényű. Nyilván én szakember is vagyok, nem csak érintett szülő. Van 15 év pedagógiai gyakorlatom, és én megláttam azt, hogy kik azok a gyerekek. Azt láttam, hogy van egy pedagógus, aki tartja az órát, igyekszik minden gyermekre odafigyelni. Asztalok körül ültek a gyermekek, azért, hogy egymásnak is tudjanak beszélgetni. És volt egy asszisztens, ahol látta az, hogy oda szükséges menni. Lehet, hogy csak azért, mert annyira elkalandozott a figyelme, visszaterelt egy kérdéssel ahhoz a feladathoz, de ugyanígy a pedagógus is. A gyerekek simán felállhattak, ihattak vizet. Volt olyan kislány, ez nekem nagyon tetszett, hogy kiment, azért, hogy papír zsebkendőt vegyen, de látszott, hogy igazából azért megy, hogy a tükörbe megnézhesse magát, és megigazíthassa a szofját, és ez semmi gond nem volt, mert utána ezt megcsinálta, visszajött, és utána ugyanúgy tanult tovább. És végig egyébként, amíg ő kiment a tükörhöz, elővette a papír zsebkendőt, addig ő ugyanúgy egyébként odafigyelt az órára, és hogy ez a szabadság mégis egy nagyon komoly keret, mert onnantól kezdve, hogy az iskolai kultúránknak a része az, hogy az én kulacsom kint lehet az asztalon, és én ihatok, ha én akarok, akkor 10-szer közben én mondjuk a feladatot oldom meg, vagy felállhatok. Én is például egy olyan ember vagyok, aki izgő mozgó vagyok, nekem mindig jár valami, mindig csinálnom kell valamit. Tehát én az iskolában borzalmasan szenvedtem, most is látod, jár a lábam, és én kitűnő tanuló voltam, de nekem ez iszonyatosan nagy szenvedés volt. És ha csak egy kicsikét nyitnánk a gyerekek felé, tényleg abból indulnánk ki, hogy miért ne állhatna föl, hát attól nem borul fel a fegyelem. Mint ahogy az a kislány megnézte magát a tükörbe, és utána ugyanúgy szorgalmasan csinálta végig a feladatot. Ha egy kicsikét ebbe megengedő lenne az iskola, és egyébként ez nem pénz, az a tényező, ami nem pénzen múlik az iskolai oktatásban, hanem egyszerűen egyféle szemléletmódon. Nagyon sok olyan pedagógus van, akinek nagy megkönnyebbülés lenne egyébként az, hogyha jobban hagyhatná a gyerekeket saját maguknak lenni. Nyilván nagyon komoly támogatás kell a pedagógusoknak ebbe, ugyanúgy a családoknak is, és pont ugyanezt láttam Amerikában is, hogy ha a rendszernek nincsen pénze, akkor még mindig megteheti azt, hogy azok a szülők, akik mondjuk délelőtt ráérnek, bemennek az iskolai osztályba és besegítenek a pedagógusnak. Semmilyen hatát nem fognak átszabni, ugyanúgy tisztelik a pedagógus. Ez a szemlélet is változna például, hogy itt mi mind közösen vagyunk egy célért, azért, hogy a gyerekek boldogabbak legyenek. És ha a gyerek boldog, akkor a pedagógus boldogabb. Ha egy szülőt beengedek az osztályba, akkor az a szülő látni fogja, hogy mennyire le vagyok terhelve. És sokkal inkább fog azért lobbizni, hogy az én leterheltségem változzon. Ez egy közös munka, aminek nagyon jó lenne, hogyha nyitott ajtók lennének arra, hogy ezek a feltételek megteremtődjenek. Ez egy nagyszerű út, aminek most azt látjuk, hogy van értelme az, hogy lesz oktatási minisztérium Magyarországon, az, hogy olyan emberek lettek a döntéshozók, akik szakmailag számunkra is hitelesek, hiszen pont azokat mondják, amiket egyébként már évek óta leírunk, de nem hallgattattak meg. És mi segíteni fogunk abban, hogy ez a dolog megvalósuljon és jóvá alakuljon.
Csabai Lúcia, a TASZ, a Társaság a Szabadságjogokért fogyatékosságügyi szakértője. Hány probléma érkezik be a TASZ-ba ilyen témában?
Egyre több. Nálunk a differenciált oktatási projektünk 2 éve kezdődött. Mióta elindult, azóta folyamatosan keresnek meg minket ingyenes jogsegélyszolgálatunkon keresztül. Heti szinten minimum 10-15 esemét érintő jogsegély érkezik be hozzánk.
Hogy tudtok nekik segíteni?
Meghallgatjuk a problémáikat, és utána írunk az ő kérdésükre egy választ. Alapvetően e-mailes formában elérhető a jogsegélyszolgálatunk ingyenesen országosan, de például Pécs, Miskolc és Debrecenben egyéni konzultációkra is van lehetőség, itt Budapesten erre nincsen, szóval mi alapvetően e-mailes és telefonos formában tudunk segíteni.
Ilyen problémákkal jönnek.
Zeller Judit, a TASZ jogásza.
Elég változatosak a problémák, de nagyon sok olyan helyzet van, amikor az esenis gyereknek nem találnak egyszerűen megfelelő intézményt a szülők, nem kapják meg a megfelelő fejlesztéseket az esenis gyerekek, illetve sajnos olyan is van, hogy az iskolák szeretnének valahogyan kicsit megszabadulni az esenis gyerekektől.
Hát még csak nem is kicsit, hanem talán nagyon.
Igen, ez nyilván óriási terhet ró az iskolákra, és azt pedig el kell ismernünk, hogy az iskoláknak is nehéz, hiszen ehhez forrást kell teremteni, szakembert kell szerezni, szóval ez egy rendszer szintű probléma alapvetően.
Na de hát az iskoláknak dolga, nem? Törvényi kötelezettségük.
Igen, törvényi kötelezettségük, de azt hiszem most már évek óta szó van arról, hogy mennyire hiány van pedagógusok terén, egyéb szakemberek, akár gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok terén. Az iskolák is csak abból tudnak főzni, ami van.
Kőleves.
Igen. Jó lenne összetenni most már ezt a kőlevest. Mindenki hozza bele a maga kis zöldségét, tésztáját, fűszereit. Igen, azt hiszem, hogy ezt tényleg csak közösen lehetne megcsinálni.
Na de akkor mit tudtok segíteni ezeken a szülőkön vagy gyerekeken?
Azokban az esetekben, amikor valamiféle eljárási szabályt megszeg az iskola, illetve hogyha egyértelmű, hogy egy esenis gyereket tényleg el akarnak távolítani abból az intézményből, holott egyébként az intézmény alkalmas és köteles is ellátni, ezekben az esetekben segítünk a jogorvoslatoknak a kiaknázásában, tehát hogy hova fellebbezhetnek, kitől kérhetnek támogatást, és hol érvényesülhetnek az ő jogaik valójában.
De hát, hogyha tudjuk az iskolák helyzetét, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az iskoláknak is kellene egy ilyen jogorvoslat, mert lehet, hogy ők nem azért nem csinálják, mert nem akarják, hanem azért, mert nem tudják.
Igen, de azért az iskolák mégiscsak közfeladat ellátók, tehát hogy nekik a fenntartóhoz kéne fordulni, akár az ágazati irányításhoz, tehát a minisztériumhoz fordulni, azért, hogy biztosítsa azokat a feltételeket, hogy ők jól tudjanak működni.
Hát most állnak föl az új minisztériumok. Mi várható?
Nagyon bízunk abban, hogy tényleg rendszer szintű változások várhatók, hogy a pedagógusoknak a képzése átalakulhat, illetve hát, hogy az állam egész egyszerűen fordítson erőforrásokat jobban az oktatásra.
És ne csak az eseniseknek, mert nyilvánvalóan ilyenkor minden gyerekre gondolunk.
Én ezt nagyon szívesen ki is mondanám, hogy ami az esenis gyerekeknek jó, az minden gyereknek jó lesz.
Honnan tudják a szülők, hogy hova vihetnek egy esenis gyereket? Általában itt kezdődik a legelső probléma, amikor vége az óvodának, menni kéne iskolába, megnézem a körülöttem lévő iskolákat, és egyik se fogadja, és akkor nyakukba szakad ez az óriási probléma.
Igen, valóban itt kezdődik a probléma, mert hogy információra lenne szükségük a szülőknek, nagyon nehéz hozzáférniük ahhoz a jegyzékhez, hogy egyáltalán ott a környéken milyen iskolák vannak, milyen intézmények állnak nyitva, úgyhogy mi most már tényleg mondhatom, hogy több mint egy éve ezért például harcolunk, hogy legyen nyilvános az, hogy mely iskolák, mire alkalmasak, milyen gyerekek mehetnek oda, és hát hogy mi a kapacitásuk, tehát hány olyan gyerek járhat oda.
Nem abszurd ez, hogy ez nem nyilvános információ?
Szerintünk abszurd.
Ki elől is titkoljuk? A szülők elől, akik oda viszik a gyereküket?
Én is ugyanezt gondolom. Olyannyira abszurd, hogy vannak egyébként olyan területek, ahol ez nyilvánossá van téve. Szóval, hogy nem kell feltalálni a melegvizet, csak ezeket a jó gyakorlatokat követni, folyamatosan frissíteni ezeket a jegyzékeket, és akkor így azt hiszem, hogy mindenkinek könnyebb dolga lesz.
Hat éves voltál, amikor kiderült, hogy autista is vagy, meg ADHD-s is.
Mióta az eszemet tudom, az nekem pontosan megvolt, hogy én valamilyen vagyok, ami nem a többiek. Hosszas ideig kerestem ennek a magyarázatát, hogy hogyan lehetne nekem jobb. De az, hogy én így vagyok egészséges, és erről papírt is adnak, az iszonyú boldogság. A legnagyobb nehézség az, hogy volt egy folyamatos ellentmondás a között, hogy bármilyen helyzetet én hogy élek meg, és kívülről milyen ez, és ez végtelenül izoláló amúgy.
És akkor mi változott, mióta tudod?
Ma már bármikor vagyok az, aki, ha 10 ember vagy 50 ember azt mondja egy helyzetbe, hogy nekik itt most A, akkor én nem érzem magam rosszul attól, hogy nekem B. És hogy nem haragszom rájuk, nem várom tőlük. Annyit szeretnék, hogy nekem jogom legyen ahhoz, hogy B.
Anélkül, hogy tudtad volna, sikerült beválasztani egy ilyen férjet is.
Igen, hozzá tudtam férni, hogy az én másságom oké. Lett egy olyan szerelmi közösségünk, amiben mi mind a ketten tudtuk, hogy mások vagyunk, és az már önmagában nagyon megerősítő volt, és arra építkezve felvállalható, mert ugye felismertem, hogy jogom van a saját szükségleteimhez, és annak mentén elkezdem átalakítani a saját életemet, és amikor ez egy házasságban, egy háztartásban zajlik, egész sok kihívást tartogat. Az elvi elfogadás az óriási, ettől függetlenül, ha az én férjem idegrendszere nem viseli el a rágásnak a hangját, nekem pedig nagyon-nagyon nagy szükségem van rá, akkor aztán nagyon elfogadóak lehetünk elvben, de hogy nagyon könnyen megyünk egymás agyára. Olyan erőteljes kihívások elé állít minket, amiből nagyon sokat lehet növekedni 10 év után is, és nekem ez benne a megdöbbentő. Én arra nem voltam felkészülve, hogy egy egyébként beállt, jól működő, abban az értelemben produktív, hogy egy egész családot tök jól üzemeltetünk, hosszú idején megbízhatóan, és ilyen sok minden tud még ebben átrendeződni.
Ma az esenis gyerekek helyzetéről beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Mohácsi Edit.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.